153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. A múzeumok estéjén ülünk itt, Szakála úrél meghívására egy élő Halas Rádiós riportot hallgathatnak, melyben partnerem Sáli Levente, homok animációs művész, illetve festőművész, mert hogy ugye az egyik az rövidebb az életpályádon, a másik pedig jóval hosszabb. Köszöntelek, Levente, szeretettel.
Köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
A bemutatkozásnál már megköszöntem egyrészt Aurélnak a meghívást, hiszen ez a műfaj talán első itt a városban, egy élő riport, és Mészáros Erikának a tippet, mert hogy azt gondoltam, hogy én szinte minden izgalmas életútnak valamilyen szinten Halason már láttam, hallottam, de úgy tűnik, hogy nem. Úgyhogy el is döntöttem, hogy kronológiai, tehát életút sorrendbe fogunk menni, hiszen a te életpályád rendkívül izgalmas, és a 153 Lélekmód magazinban tökéletesen illő, hiszen nagyon sok küzdelem van benne, és hogy nagyon hétköznapi tanácsokkal tele az, amit te átéltél, és amiből szerintem építkezni tud mindenki, aki hallja. Szóval, életút riportban az első az szokott lenni, hogy mi szerettél volna lenni, amikor kicsi voltál, amikor még nem befolyásoltak a felnőttek.
A legelső emlékem, ami önálló gondolat volt, és valahogy a pályámat már előre vetített, az körülbelül 8 éves koromban lehetett, amikor életemben először sikerült Petőfi Sándort lerajzolnom véletlenül. De tényleg csupa véletlen volt, és akkor döntöttem el azt, hogy én festőművész szeretnék lenni, és onnantól kezdve Petőfi Sándort kb. 200-szor le is rajzoltam sikeresen, és utána pedig a koromból adódóan a rendszerváltás előtt voltam alsó tagozatos iskolás, hát a legkedvesebb portrém az Lenin volt, úgyhogy még mellé Lenint is megrajzoltam kb. 200-szor, úgyhogy ezzel kezdődött a képzőművészet felé való irányom.
Akkor ez tökéletesen igazolja a pszichológusok azon nézetét, hogy ha visszaemlékezünk az óvodáskorunkra, hogy körülbelül akkor mik akartunk lenni, akkor az valószínűleg igaz. És nem, de ez tökéletesen bejött. Hogy lehet egyébként véletlenül lerajzolni Petőfit, erről az én mesélj, mert én véletlenül nem rajzoltam le sose.
Úgy történhetett, nagyon-nagyon régen volt, de egy halvány emlékem volt, hogy a rajzórán általános iskola alsó tagozatában sárga papírra kellett rajzolni valamit, és madárnak kellett benne lennie, és egy padra rajzoltam egy madarat, a padon ült egy madár a padnak a háttámláján, és arra gondoltam, hogy teljesen üres ez a kép, ezért oda rajzoltam Petőfi Sándort, hogy éppen könnyezik, és arra gondoltam, hogy biztos akkor egy verset fog majd írni abból, amit éppenséggel a madár dalol neki. És ennyi volt végül is a története.
Amikor kérdeztem, hogy a homok animáció, a fő műfajod, és mondtad, hogy dehogy, tehát a festés az gyakorlatilag gyerekkorodtól van, ezt később is így élted, hát hogy természetesen jött az, hogy te rajzolsz, festesz, szóval mesélj egy kicsit, hogy hogy volt ez a kisiskola, középiskola környékén maga a rajzolás, festés.
Kisiskolás koromban mindent lerajzoltam, amit csak láttam, nagyon nagy kihívásnak éltem meg, és már akkor tudatosan próbáltam a legnehezebb témákban alkotni, hogy ne szép legyen az a rajz, hanem hogy a rajz által meg tudjak tanulni majd egyszer festeni, mert a festéket, ahogy életemben először megfogtam, hát szörnyű anyag volt, tehát én nem bírtam vele bánni, és akkor tudtam azt, hogy a festéket azt el kell rakni egészen addig, amíg a rajzolásnak azt a szintjét el nem érem, amíg már megértem úgymond arra, hogy fessek. De hát ez egész életemben, amikor jó kedvem volt, azért rajzoltam, amikor rossz kedvem volt, azért rajzoltam, úgyhogy minden pillanatomat ezt töltötte ki.
Volt, aki téged vezetett ebben? Észrevette a rajztanárod, hogy hú, de tök ügyes ez a Levente, és akkor segített, vagy igazából önmagad építetted föl, amit tudsz?
Ja, természetesen kitűntem a többiek közül, mert firkáltam én mindent jobbra-balra. A rajztanárok persze megdicsértek, mindig ötös kaptam, de igazából semmi extra, önmagamat fejlesztettem, mert tehát az órákon kívül is számtalan. Mindig nehezebb, tehát én azért a kortársaimat azt bőven lehagytam, de nem azért, mert jó voltam, ugyanúgy rajzoltam, mint ők, egyszerűen azért, mert más témák is érdekeltek, nem csak az, amit az órán tanítottak. Tehát ennyi végül is, a tanárok megtették, ami a kötelességük, ugye megtanítottak engem a képzőművészethez viszonyulni, megtanították az eszközöket használni, de plusz például tanárom nem volt, úgy külön magán rajztanárom nem volt soha.
Hamarosan folytatjuk mai beszélgetésünket Sáli Levente életútjáról itt a Múzeumok Éjszakája. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Csáli Leventével. Te halasi születésű vagy, és halasi általános iskoláról beszélünk, ugye? Jól gondolom.
Igen, igen, Kiskunhalason, itt a Szűcs most már központi iskolában.
Családodról mesélj. Van-e testvéred, milyen indítást, milyen értékeket kaptál otthonról? Örültek-e annak, hogy Levike mindent telerajzol?
Van két testvérem, egy nővérem és egy bátyám. Édesanyám az egyedül nevelt minket hármunkat, úgyhogy nem volt egyszerű feladat, mert mind a hárman rosszak voltunk, de mivel hogy én voltam a legkisebb, ezért én voltam a legaktívabb gyerek, meg a legszófogadatlanabb. A rajzolást azt jó kis viccnek tartották, és egyáltalán nem ellen ezt a család, sőt, mindig szorgalmazták. És akkor az általános iskolában jött a másik őrület, a sport, a kézilabda, amit nagyon magas szinten sikerült elsajátítani, és a továbbtanulásom is e felé hajlott, aztán végül is úgy kell elképzelni, hogy 14-15 éves koromig minden olyan álomszerű volt. Mindenben én voltam a legjobb, én voltam a legszebb, én voltam a legokosabb. Természetesen tanulnom olyan sok mindent nem kellett.
Jól ment a tanulás?
Ha akartam, jól ment, ha nem akartam, akkor nem ment jól. Tehát inkább az elevenségemről voltam én hírhet, mint az eminenségem miatt.
Ezt hogy képzeljük el, hogy a bizonyítványodban azért nem bukdácsoltál, hanem...
Nem arra azért figyeltem, hogy görbüljön minden, tehát avval nem volt gond. De hát a továbbtanulásom is olyan volt, hogy gimnáziumba szarvasra vettek fel, de hát nem a tanulmányi eredményei miatt, hanem a sport eredményei miatt, úgyhogy ott sem kellett sok mindent küzdenem. Aztán elég gyorsan, amikor már úgy éreztem, hogy enyém a világ, akkor jött egy sportsérülés, ami nagyon-nagyon padlóra vágott. Tehát onnantól kezdve gyakorlatilag egy burokban éltem, aztán amikor jött ez a sérülés, akkor hirtelen visszakerültem Halasra, hirtelen nem volt iskolám, hirtelen nem volt semmim, tökéletesen ugyanolyan lettem, mint mások, ez engem nagyon zavart, mert azért akkoriban még nagyon-nagyon büszke gyerek voltam.
Te menőnek számítottál, és hirtelen kipukkant ez a lufi körülötted.
Pontosan, egy illúziónak vége lett, és ezt azért úgy fiatal fejjel nem bírtam feldolgozni. Tehát az nagyon nehéz volt.
Itt hatalmas változás következett be az életedbe, erről mindjárt részletesen is fogunk beszélni, de egy picit még érdekel engem az, hogy mondtad, hogy menő voltál, jól sportoltál, rengeteget és szépet rajzoltál. Milyen típusú rajzaid voltak? Emlékkönyvekbe szerettek-e téged válogatni, vagy teljesen vad és más témákat választottál így kora fiatalon?
Természetesen az emlékkönyveknek az állandó szereplője voltam a lányoknál, tehát persze mindenki megkért rá. Igazából fiatalon inkább az ilyen borongósabb, vadabb témákat szerettem. Eleve a zenei irányzat is olyan volt, hogy inkább a keményebb zenét szerettem. Ehhez mérten ilyen bohókásabb, kicsit ijesztőbb rajzokat csináltam. De mindenkinek tetszett, ez volt a jó mindig.
Mennyire voltál társasági ember? Középpontban lévő ember, vagy művészek gyakran esetek visszahúzódók, bár abból, amit elmondtál, inkább az derül ki, hogy inkább társaság középpont voltál.
Igen, igen, igen. Központi figura voltam mindenben. Tehát inkább ilyen irányító alkat voltam. Egészen ugye addig, amíg kaptam egy szép nagy pofont, aztán visszakerültem a földre.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Csáli Levente életútjáról hallhatnak. Maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai életút beszélgetésünket Csáli Leventével. Mondtad, hogy kipukkant ez a lufi. Pusztán az, hogy az ember sportsérülést szerez, nyilván ez egy hatalmas törés, de mi volt az, ami miatt úgy érezted, hogy hirtelen minden eltűnt körülötted, és minden szétment, hiszen azért tanulni tanulhattál volna, 16 éves voltál még.
Igen, egyetlen egy nagy probléma volt, hogy édesanyám ugye a három gyerekét egyedül nevelte, tehát elég korán elkezdtem önfejű lenni, tehát anyukám nem tudott nekem parancsolni semmiben, tehát nem tudott irányítani. Próbált, de nem tudott, és mindig önfejű voltam, és egy óriási hibát követtem el, hogy mindent egy lapra tettem fel. Tehát nem volt olyan bölcs atyai hang a hátam mögött, akire egyrészt hallgattam volna, felnéztem volna rá, másrészt pedig ő terelt volna abba az irányba, hogy ne egy dologba sarkosítsam ki az egész jövőmet, mert megüthetem a bokám. Ezt édesanyám mondta, de ugyanazzal a kézzel nem tud dorgálni, mint amivel simogat. Tehát nem volt számomra ez miatt hiteles. Erről nem ő tehet.
Tehát akkor, ha jól értem, akkor nem nagyon tanultál, tehát a sportra koncentráltál, és a sportsérülés, ugye ezt kiigszelte, ami egyébként általában egy veszélyes dolog, tehát iskolákban a tanárok is próbálják erre inspirálni a diákokat, de hogy ugye ez nem egyszerű. Hogy és mit éltél át ekkor 16 évesen, és mi történt veled itt Halason ismét, ugye, Szarvasról visszakerülve?
Hát hatalmas nagy kudarc élmény volt. Soha életemben nem éreztem előtte olyat, tehát egy teljes maga tehetetlenség, egy ilyen segítségért kiáltozó kis fiatal lélek voltam, aki akkor szembesült először az élettel. Pedig hát a kortársaim, ők már egész fiatalon, egészségesen szembesültek a különböző kudarcokkal, a különböző élet nehézségeivel. Nekem a szerencsés fiatalságom miatt pont szerencsétlen lettem, mert ezektől ki voltam kimélve, és nem tudtam ezzel a helyzettel mit kezdeni, semmit. Tehát semmi perspektívám nem volt. Úgyhogy szépen lassan így körvonalazódott egy ilyen lefelé ívelő ág az életembe, amikor gyakorlatilag elzüllöttem.
Én nagyon meglepődtem, amikor ezt nekem mesélted, amikor készültünk erre a riportra, mert hogy drogprevencióval is foglalkozom, és ez teljes meglepetés volt, hogy te erről szoktál is mesélni, hogy mi történt veled ezután, a törés után, és ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Általában mindenféle függőségnek a gyökere az önértékelés elvesztése. Hogyan zajlott ez az életút, és mit csináltál? Mesélj egy kicsit erről a nagyon nehéz időszakról.
Ugye az önfejűségemnek köszönhetően ugye egy lapra tettem föl mindent, de utána sem változott ez az önfejűség. Akkor is azt hittem, hogy én majd hű, de nagyon jó döntéseket fogok hozni. Hát a életem legrosszabb döntése az volt, hogy mégiscsak kellett valamilyen szakmát tanulnom. Hát vendéglátóiparba kezdtem el tanulni, meg dolgozni is, és akkor ugye kinőttem már a nappali tagozatból, ezért esti tagozatra kellett elmennem vendéglátóipart tanulni, ami mellé főállás is kellett, és elmentem felszolgálónak. Aztán körülbelül egy évre rá már masszív alkoholista lettem, úgyhogy sajnos a szakmaválasztáson sem volt egy nagyon-nagyon profi és bölcs húzás.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetésünket Charlie Leventével.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk a mai beszélgetést, Charlie Levente mesél életéről nekünk. Önmagában az, hogy valaki pincér lesz, vagy felszolgáló, és munkahelyen dolgozik, ez nem hozza még magával. Mi volt az, ami miatt nagyon szerencsétlen volt ez a döntés számodra?
Ezt valószínűleg genetikailag örökölhettem. Édesapám az alkoholbeteg volt, és ebbe is halt bele.
Én megmondom őszintén, én nem nagyon hiszek a genetikában az alkoholt illetően, inkább talán a mintában. Tehát, hogy azt láttad, hogy ő is, meg hogy esetleg közel volt a pia, vagy egyáltalán a lehetőség.
Igazából édesapám egy éves korunktól nem élt velünk, tehát nem volt minta. Én ezért gondolom azt így, sokszor volt időm ezen agyalni, hogy mit ronthattam el, hogy ronthattam el, de aztán rájöttem az életem további szakaszába, hogy itt másról van szó, tehát én alkatilag vagyok erre hajlamos. Ez olyan, mint bármilyen más, mit tudom, cukorbetegség. Hajlam lehet rá. És akkor végül is egy 10 évig tartó egy ilyen alkohol, aztán később a kábítószerek, aztán amikor már minden pénzem elment, akkor már csak a gyógyszerek maradtak. Egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon mély lejtmenet kezdődött el az életemben. Hát semmit nem tudtam kezdeni. Tehát semmit nem tudtam magammal kezdeni. Fogalmam nem volt, hogy miért vagyok egyáltalán a világban. És senki nem tudta erre a választ nekem megadni. Zárójelben megjegyzem, nem is hallgattam meg mások véleményét, tehát nehéz lett volna jó tanácsot adni nekem.
Hogy képzeljük el ezt az időszakot? Dolgoztál valameddig, vagy egy idő múlva már nem volt munkahelyed, hol laktál?
Mint a nagykönyvben meg van írva, a szenvedélybeteg az eleinte azért még nem nincs tisztában azzal, hogy neki problémái vannak, úgyhogy én dolgoztam is rendületlenül, elég húzós munkahelyem volt, és igazából ott nem érdekelt senkit, mert napközben tudtam teljesíteni, este meg azt csináltam, amit akartam. Természetesen szépen lassan a családomnak az agyára mentem, különböző ilyen botrányaimmal, meg mindenféle őrültséggel, amit elkövettem, és Egy idő után már fizikailag nem nagyon bírtam a napközbeni hajtás, este meg a lumpolás, ezért jött be a képbe a különböző drogok, amik serkentették az ember fizikai képességét, és akkor azt hittem, hogy ezzel mennyire okos vagyok, hogy ho-ho, hát napközben tök jól tudok teljesíteni, este úgy ki tudom ütni magam, ahogy én akarom, ezt így lehet csinálni az életem végéig, egészen addig, amíg a családomba is már egyre több botrány lett, egyre többször ilyen dürohamaim támadtak, tehát az idegrendszerem az annyira tönkrement, hogy már elkezdtem halucinálni, meg az életemre akartak különböző nem létező emberek törni, rengeteg öngyilkossági kísérletem is volt, mert ki akartam mászni ebből az egészből. Nem csak én ittam meg ennek az önfejűségnek a levét, hanem a közvetlen környezetem, a családom is. És akkor szépen lassan ki is koptam a vendéglátásból, mert már napközben sem tudtam egy idő után már megállni a helyem, úgyhogy annak is vége lett, és akkor ugye ott lettem munkanélküli, remegőkezű, barátokat elvesztett, édesanyámnak köszönhetően nem hajléktalan. Tehát ő mindig befogadott, és mindig tudtam oda menni. Úgyhogy utána egy nagyon-nagyon-nagyon mély lejtmenet kezdődött, amikor már minden hónapban bekerültem a kórházba, mert vagy túl sok volt a jóból, vagy kevés. Az miatt is kerültem be a kórházba, aztán sajnálatosan rendőrséggel is volt problémám, rákoppintottak a fejemre, egy ilyen jó szándékú rákoppintás volt, egy fél évig tartó ilyen elterelésre elküldtek engem, minden héten mennem kellett Szegedre, aztán az nagyon-nagyon vicces volt, mert sokszor volt olyan, hogy annyira be voltam állva, hogy föl kellett utána hívnom Szegedet, hogy gyerekek, voltam nálatok? Mert nem emlékszem rá. És akkor mondták, hogy igen, voltál Levente, de nem dicsérünk meg azért, ahogy kinéztél. Úgyhogy ilyenek voltak.
Mennyi idő volt, ugye egy 10 évről beszéltél, ez a nagyon-nagyon mély szakasz, amikor már nem is tudtál bejárni a munkahelyre, tehát annyira mély állapot volt.
Az utolsó 3-4 év. De még akkor sem voltam tisztában azzal, hogy én nekem problémám van. Egyáltalán nem.
Akkor sem érezted azt, hogy függő vagy? Ez egy nagyon érdekes.
Nem, annyira eltorzult a gondolkodásom, hogy az utolsó 3 évben én azt hittem, hogy mindenki használ szert. Tehát nincs a Földön olyan ember, aki ne használna, mert így nézegettem az embereket az utcán, és nem gondoltam azt, hogy józanon ki lehet bírni akár egy napot is. Tehát el se tudtam képzelni. Akkor már a valóságtól teljesen eltávolodtam. Na itt viszont nagyon nehéz önmagamat ugye objektíven látni a saját valóságomban, amikor már annyira az őrület határán vagy, hogy igazából nem tudod, hogy mi az álom, meg mi a valóság. Ez miatt is nagyon nehéz volt kiszállnom ebből.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést itt a múzeumok éjszakáján. Sáli Levente életútjáról beszélgetünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Sáli Levente beszámolójáról. A hallucinációk érdekelnek engem egy kicsit. Egyszer beszélgettem egy függő fiatalemberrel, és ő mondta, hogy el se tudjuk azt képzelni, hogy milyen félelmetes tud lenni ez az időszak, amikor ugye az ember élete amúgy is tele van azért félelmekkel, szorongásokkal, de amikor nem látható, nem érzékelhető, és pontosan el nem dönthető, hogy azok a lények, akik körbevesznek, valódiak, vagy nem, hogy ez mesélj egy picit erről.
Tehát annyi, hogy olyan erős belső félelmet meg rettegést okozott az, hogy valóságosan megélni azt, hogy vannak gondolatolvasó emberek, hogy olvasnak a gondolataidban, és semmi más nem akarnak, csak téged elpusztítani. Így körülbelül ennyi. Ennyi a sztori, és a nap bármely szakába, bármelyik pillanatban rátörhetett az emberre ez a nagyon rossz érzés, és olyankor ki kellett ebből menekülni. Tehát ő minden áron kimenekülni belőle, és akkor erre voltak különböző eszközeim. A gyógyszerek azok nagyon-nagyon segítettek ebben, mert azok 2-3 napig úgy elcsendesített. Vagy kiütöttek, és akkor a kórházba ébredtem, vagy úgy egészségesen, ha ezt lehet így nevezni, úgy átvészeltem ezeket a nehéz időket. De például édesanyámnak is nem egyszer neki támadtam, mert rajta is láttam azt, hogy bántani akar engem, és mindenki bántani akart engem, mindenki. Aztán volt olyan hallucinációm, ami nagyon-nagyon rosszul végződött, hogy egyszer véletlenül nem túlzottan józan állapotomban megláttam saját magam a tükörbe, és a tükörbe nem én tekintettem vissza, hanem úgymond a lelkem egy ilyen nagyon-nagyon gonosz lény nézett vissza, és akkor tokkal vonóval az egész lakásunkat szétvertem, úgyhogy rendőröknek kellett elvinnie. És persze nem emlékeztem erre, hanem utólag mesélték el, hogy a tükörrel volt valami problémám.
Nagyon köszönöm, hogy ezeket megosztottad, mert azt gondolom, hogy talán egy kicsit visszariasztó. Tehát a fiatalok is, meg amikor csúszik bele valaki, azt gondolja, hogy ó, milyen kellemes ez az állapot, de hogy utána már azért kellenek ezek a szerek, hogy az ember ezektől az irgalmatlanul szörnyű félelmektől ideig, óráig megszabadulhasson. Édesanyádra lennék kíváncsi, tehát, hogy én anya lévén sokkal kisebb nehézségek esetén halálra izgulom magam, hogy ez azért egy őrület lehetett neki, vagy a testvéreidnek.
Édesanyám itta meg a legjobban a levét, tehát ő volt az, aki nagyon-nagyon szeretett engem, és mindent megtett volna értem, és ebből is gondolom azt, hogy valószínűleg valamilyen genetikai maflaság lehetett velem, mert én gyerekkoromban nagyon szerettem anyukámat, tehát nem tudtam volna neki fájdalmat okozni, és később mégis erősebb lett az a késztetés, hogy minden áron, minden eszközt bevetve, mindenkin végig taposva, a saját kis békeszigetemet, ilyen álomszigetemet meg tudjam teremteni, akár pénzt loptam tőle, akár hazudoztam orba szájba, tehát az volt a lényeg, hogy, hogy én hozzá tudjak jutni, vagy az alkoholhoz, vagy a droghoz, vagy bármihez. És ezért még édesanyámon is átgázoltam. Ő eleinte rosszul viselte, utána már úgy évekig már ilyen robotszerűen, hogy ja, kórházba vagy megint, jó, oké, reggel viszem a pizsamát. Tehát utána már úgy szerintem védekezés volt, hogy ne őrüljön bele, ezért inkább úgy csinált, mintha ez így kívül esne.
Festés. Ez alatt az időszak alatt volt-e hozzá kedved, közöd? Tudtad-e csinálni?
Igen, volt. Tudtam festeni. Szörnyű képek születtek akkor. Természetesen szürreális, nagyon sötét, nagyon-nagyon keszekuszat. Volt egy külön elméletem, amit kidolgoztam az okos fejemmel, hogy a gondolatoknak, amik úgy életre is keltek számomra, azoknak van alakja, a különböző összefüggéstelen gondolatokat valami láthatatlan szál összekapcsolja, és én ezeket festettem meg. Akkoriban ez szép és jó lenne, így jónak hangzik, de egyáltalán nem az volt, mert semmi más nem csináltam, mint a belső félelmeimet, meg a mérget rázudítottam a világra is. Utólag jöttem rá, hogy a művészet ez nem erre való, hogy mérgezzem az el másik embert, és azóta szürreális képpel egyáltalán nem foglalkozom.
Nagyon igaz és elképzelhető, amit mondasz, hiszen ami bennünk van a lélekben, az jön ki akár festésbe, akár dalba, akármit művelünk. No, itt most megszakítjuk, és hamarosan folytatjuk, egy hét múlva találkozhatnak rádiónkban a folytatással, Sáli Levente életútjának izgalmas részleteivel folytatjuk egy hét múlva. Tartsanak velünk, ugyanekkor ugyanitt.